6 óra 40 perc van, 20 perc múlva 7 órakor jövünk hírekkel legközelebb, most pedig azzal a témával folytatjuk, hogy nem meglepőek az orosz elnök új geopolitikai ambíciói, ahogy az sem, hogy ehhez nincs meg a szükséges erőforrása az országnak. Így véli egy megkérdezett biztonságpolitikai szakértő. Vlagyimir Putyin kihirdette új tengeri doktrináját, amelyben kiterjeszti az Oroszország nemzeti érdekéhez kapcsolódó területeket, egyben kijelenti, elfogadhatatlan a NATO infrastruktúrájának előretörése, valamint hadifejlesztéseket is kilátásba helyez. A doktrina hangsúlyozza, a tengeri területek orosz érdekeltségbe tartoznak a Balti-tengertől a Fekete-tengeren át a Kaszpi-tengerig. Gyarmati István szerint az ukrán gabona Fekete-tengeri szállításának megtartása mindkét háborús fél érdeke lenne. Nagyobb is az esély arra, hogy a folyosón folytatódhat a gabona export. Somodi Evelyn interjúja következik.
Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt az új tengeri doktrináról szóló dokumentumot, ami lényegében magában foglalja Oroszország nemzeti érdekeivel azonos határok kiterjesztését, ezek érdekvédelmét. Vannak itt azért ilyen stratégiai szavak, amiknek pontos jelentését hát nehéz meghatározni. Remélem ön tud ebben segíteni. Mi az, amiben leginkább felülírja a korábbi dokumentumot ez az új tengeri doktrina?
Ugye Putyin úgy legújabb van, most az utóbbi egy-két évben, ugye minden nemzeti érdeknek nyilvánít, amit úgy gondol, hogy Oroszországnak igénye van rá, ugye ez a Ruszki-Mér ideológiája nevében, ahol amelyik azt mondja, hogy minden hely, ahol oroszok vannak, vagy oroszok voltak, az Oroszország nemzeti érdeke, annak a védelmezése, és hát ez most kiterjed a tengerekre, és hogy ott ugye nem nagyon szoktak oroszok lenni, de Oroszország nemzeti érdekei kiterjednek erre. Ezzel nem kell nagyon meglepődni, tehát amikor egy ország valóban globális ambíciókkal rendelkezik, akkor egyik elsődleges célja az, hogy a világtengereket valamilyen módon ellenőrizze, az Egyesült Államok is ezt teszi. Tehát ezen önmagában nem kellene meglepődni, az időzítés meg a csomagolás az persze tipikusan Putyin. A legnagyobb problémám ezzel az már nem problémám, hanem tulajdonképpen még jó is, hogy nincsenek meg azok a képességei, amivel ezt az ambiciózus célt megvalósíthatna. De ugyanis neki nincsenek a haditengerészet jelenleg legfontosabb elemét képező repülőgép hordozó hajói, ami azt jelenti, hogyha a világtengereket akarja őrizni, ellenőrizni, akkor úgy kell oda küldeni a felszíni hajóit, vagy akár a tenger alattjáróit, hogy nincsen hozzá légvédelem, és az pedig egy fatális hiba lenne, ha ezeket a hajókat megfelelő légvédelem nélkül komolyabb katonai konfliktusokba küldeni. A kivétel talán valamilyen egy kicsit vagy nagyon a tenger alattjárók, amelyben Oroszország erős. Ha jól számolom, Amerikának talán 71, Oroszországnak pedig 70 tenger alattjárója van. Ugye ezeknek egy jó része az a nukleáris csapásmérő erőnek a része, de vannak más tenger alattjárói is, ilyen vadász tenger alattjárók. Az a problémája Oroszországnak, hogy ezek technikailag jóval elmaradnak az amerikai mögött. Van köztük nagyon modern is, de a többségük elmarad az amerikai mögött, és ezért egy amerikai tenger alattjáró vadászatnak könnyen áldozatul esetnek, nagyon hangosak.
Igen, ugye rengeteg tengeri helyszínt kijelölt, hogy mi határozza meg itt a nemzeti érdekeinek úgymond a határát, egészen a Fekete-tengertől, az Ohotszki és a Berik-tengertől, itt a Kaszpi-tengerig nagyon sok helyszínt említ ez a dokumentum, illetve még egy érdekesség, hogy ugye elfogadhatatlannak nevezte a NATO infrastruktúrájának az előretörését, akkor ez is inkább egy kommunikációs elem lenne, mint sem egy olyan állítás, amitől esetleg agressziótól kellene tartanunk, vagy erre számítanunk.
Ugye a NATO-val kapcsolatos megjegyzéséhez kötelességszerűen a anyák napi üdvözleteibe is belekerül ma már, úgyhogy az sem újdonság nincsen, semmi köze nincsen egyébként a haditengerészeti doktrinához. Meg kell nézni, ugye valószínűleg Putyin ránézett a térképre, és minden tenger, ami ugye eszébe jutott, azt felsorolta. Vannak köztük problémásak is, majd meg kéne kérdezni mondjuk például a törököket, a románokat, románokon keresztül a NATO-t, hogy mit szól ahhoz, hogy a Fekete-tengert nemzeti érdeknek nyilvánítja, vagy mondjuk a Bering-tengert, amelyiknek a másik oldalán ugye az Egyesült Államok van, hogy az is orosz nemzeti érdek, Kaszpi-tenger, amelyik hát mondjuk Azerbajdzsánnak is egy beltenger, szóval ezek problémásak. Ez olyan dolog, mint hogy Ukrajna nemzeti érdeknek nyilvánítja az ember, akkor is megtámadja. Itt azt gondolom, hogy lényegesen kevesebb lehetőségei vannak, ezek nagyon nagy mértékben. Annak a demonstrációja azt akarja demonstrálni, hogy Oroszország megint szuperhatalom lett, ugye hát hiszen számára a 20. század legnagyobb tragédiája a szovjet szuper hatalomnak az összeomlása, és ezt próbálja most meg helyrehozni.
Megjelenik itt még a távol-keleti hajóépítési kapacitások fejlesztése is. Mennyire lehet erre tényleg tere, helye Oroszországnak, tekintve azt, hogy most alapvető karbantartásokra is ugye nincs lehetőség, nincs erőforrás, ennek tükrében akár a hajóépítési fejlesztések mennyire elképzelhetőek?
Csak rá kell nézni a térképre, ugye máshol nem nagyon tud Oroszország nagyobb hajókat építeni, mert akkor ott elkednek a Fekete-tengeren, mondjuk nem tudnak kivenni onnan. Csak a Boszforuszon keresztül az hát kényes probléma. Északi tengeren elég hideg van, úgyhogy máshol nem tud építeni, mint a távol-keleten. Igaza van egyébként, de hát ez a Putyin nem szokta zavarni, hogy nincs rá pénz valamire, attól még meghirdetheti. Egy-két dísz valamit föl is épít, ugye jellemző repülőgépekből, a 6. generációs repülőgép flottából összem 6 darabban. Oroszországnak Kína 50 darabjával és az amerikaiak több száz darabjával szemben. Ugye tehát valószínűleg megtartom, hogy majd elkezdenek távol-keleten építeni, de egyébként egy ilyen nagyobb hajónak most nem ilyen motoros naszádokról beszélek, ilyen nagyobb hajónak a fölépítése az 3-4 év és milliárdokba kerül, dollármilliárdokba.
Még egy kérdés erejéig egy fontos aktualitást behoznék itt a képbe, ez pedig természetesen a gabona kérdése. Hát a napokban állítólag el tudott indulni végre az ukrán gabona exportja, de folyamatosan érkeznek hírek különböző orosz fenyegetésekről, illetve tetlegességről is, illetve ukrán részről is láthattuk, dróntámadás érte az orosz Fekete-tengeri flotta parancsnokságát. Persze ezeket a híreket gyakran nem tudjuk megerősíteni, de most hogy áll a helyzet? Ténylegesen kijuthat a gabona? Mennyire várhatjuk ezt, hogy ez ténylegesen működni fog?
A megállapodás, ugye ez egy érdekes megállapodás, ügyesen csinálták azok, akik létrehozták alapvetően a török diplomáciának az érdeme, de azt gondolom, ugye Putyin valószínűleg rájött arra, hogy ha kiéhezteti a világot, akkor nem a németek és a magyarok fognak éhezni a gabona hiánytól, hanem azok, akiket ő potenciális, ha nem is szövetségesének tekint, de nem is az amerikaiak szövetségese, ugye Amerika, Afrika, Egyiptom és így tovább. Úgyhogy valószínűleg rájött arra, hogy ez nem egy jó fegyver. Hogy ez mennyire fogja végül is betartani ezt a megállapodást, hogy ezt az oroszoknál soha nem lehet tudni. Én azt gondolom, hogy inkább igen, mint nem. Hát az, hogy az ukránok egy darab drónt kilőttek a főhadiszállásra, ugye pont akkor, amikor az orosz hadiflotta napját ünneplik, ez egy nagyon erőteljes, szimbolikus lépés volt, és össze nem hasonlítható azzal, amit az oroszok csinálnak, akik tudhatják, hogy lőnek ki rakétákat, mondjuk akár csak az odesszai körzetre is, nem beszélve a többiről. Hát most ilyen 51-49%-ban adnám azt, hogy azért ez, ha nem is tökéletesen, zömizőkenőmentesen, de működni fog.
Az elmúlt percekben Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőt hallották.